A Névtelen Utak Alapítvány egyik vezetőjével beszélgetek. Először az emberkereskedelem és rabszolgaság elleni kampányotokról kérdeznék. Mennyiben fedi a prostitúció és a rabszolgaság témája egymást? Tehát mennyiben áldozatok, akik az utcán vannak, nők, és mennyire tehetők ők felelőssé mondjuk a maguk útjáért és életmódjáért?
A kérdés nagyon jó, és hadd válaszoljak rá kétféleképpen. Az egyik része az az, hogy kötelességünk-e nekünk emberekként segíteni a bajba jutott emberen, akár a saját hibájából került bajba, akár a saját akaratán kívül. És szerintem erre mindannyian tudjuk a választ, hogy igen. Tehát ezt fontos kihangsúlyozni, hogy akár saját akaratukból kerültek bele, akár becsapták őket, mert mindkettőre van példa. Hiszem azt, hogy hívő keresztény emberekként is, de alapvetően csak emberekként az embertársunkon segítenünk kötelező. Mik az számarányok, hogy hányan kerülnek bele saját akaratukból, hányukat a körülményeik kényszerítik, hányukat kényszerítik más tényezők vagy emberek? Erre pontos százalékot nem fogok tudni mondani, nagyságrendet tudok mondani abból, amit én láttam, ami 7 éve, mióta részt veszek ilyen szolgálatban, az, hogy a legnagyobb részük, az, és akkor ezt mondjuk egy ilyen 90%-uk, az nem saját akaratából megy bele. Igen, van az az 5-10%, akinek ez vonzó, vagy kipróbálná magát, vagy ilyenek, de ez kevés. A maradék 90, fennmaradó 90%-nak mondjuk 60%-a az bele van csábítva, vagy kényszerítve erőhatására, és itt néha átfedések vannak. Tehát rengeteg olyan történetet tudok mondani, hogy vidéki faluban apakép nélkül felnövő árvalány, vagy alkoholista apa mellett felnövő kislány elcsábítanak 14-5-6 évesen, megjelenik egy pesti macsó kinézetű fickó egy 20 éves BMW-vel és egy táblacsokival, és elcsábítja a kislányt. Pár nap múlva már Pestre jön, mert ő olyan szerelmes, mint még soha. Nyilván menekülni akar az alkoholista apától és a családtól. Ez is benne van. És felérkezik Pestre, 1-2 hétig el vannak, minden rózsaszín, aztán a fickó előadja, hogy hát most kicsit meg vagyok szorulva, hogy hát mi lenne, ha kiállnál értem, ha szeretsz, megteszed, és hát mit tudja a lány, aki egyébként is kevésnek érezte magát, és általában belemennek. Ha nem, akkor jön az erőszak, össze-vissza verik őket, éheztetik, amíg nem hajlandók kiállni. Rengeteg ilyen történettel találkoztam. Volt olyan lány, aki napokig nem kapott ennit, mert nem keresett elég pénzt az utcán, ezért nem adott neki enni. Szóval, hogy mi az átfedés a rabszolgaság és a szexuális kizsákmányolás között, ezt nem mindig könnyű meghúzni ezt a határvonalat. Én azt mondanám, hogy akiket az út szélén látunk állni, de azok is, akik bordélyokban dolgoznak, vagy külföldön kirakatokban, azoknak a 80-90%-a nem önszántából van ott. A fennmaradó 30%, amiről még nem beszéltem, hogy az az éhínség miatt megy oda. Nem egyszer, nem kétszer éjszaka Budapest utcáit járva megálltam ilyen nőknél, és beszélgettem velük. Elsőre levehető, hogy valaki fiatal, 16-18-20 éves lányka, vagy pedig mondjuk egy 30 éves anyuka, és az egyik ilyen anyukánál, amikor így megálltam, és beszélgettem vele, akkor ő elvezetett engem meg a kolléganőmet a lakásához, mutatta, hogy a kisfia alszik, 9:30 körül lerakja őt aludni, és aztán kiáll az utcára, mert másnap nincs mit enni adnia. Körülbelül így képzelje el a kedves hallgató a számarányokat.
Téged mi vitt ebbe a szolgálatba? Ugye hát mondtad, hogy a keresztényi felelősség, és mi nyitja föl a szemét az embernek rájuk, mert látjuk őket, és megbotránkozunk, meg elborzadunk, stb. De téged hogyan közelített meg ez a téma?
Barátaim hívtak meg, hogy menjek el megnézni velük ezt a munkát, amit ők végeznek, és az emberi része vonzott, miután már ott voltam. Láttam ezeket a rendkívül összetört és reménytelen nőket. Férfiként, ha az ember kimegy, akkor valahogy teljesen más értelmet nyer. Akár a tévékben látott szexualitás és bármi, mert onnantól kezdve elkezdi látni az embert a színfalak mögött. És ez volt az egyik dolog, ami vonzott. Utána, amikor rájöttem, hogy ezeknek a nőknek nincs egészséges kapcsolatuk se nőkkel, se férfiakkal, és ugye miután létrehoztuk az alapítványt, akkor láthattam azt, hogy ha egészséges kapcsolataik vannak, akkor abból az állapotból, hogy amikor először találkoznak velem az alapítványnál, és nem tudnak rám nézni, mert férfi vagyok, és előző nap még őt 15-20 ember erőszakolta meg, ebből az állapotból egy év múlva a rehabilitációjuk után, amikor bemegyek meglátogatni őket az életük első valódi munkahelyén, akkor ezek a fiatal nők úgy szaladnak oda hozzám, mint hogy a kislány szalad oda az apukájához, és szorosan átöleli, és súgja a fülébe, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szóval ez a változás az, ami engem rámozdított erre a munkára, hogy ezek emberi életek, és igenis lehet nekik úgy segíteni, hogy teljes életük lehessen még pár év borzadály után is.
A kampányotokban is megjelenik ez a fogalom, hogy érték, hogy mennyit érsz, ez a címe. Szerintem egy alapfogalom itt, hogy elértéktelenedés. De vajon hogy lehet, hogy emberek ilyen tömegei, lányok születnek úgy családokba, hogy eleve értéktelenek, ahogy így mondod, szeretetet kapnak végre valakitől, és egészen megváltoznak. Tehát hogyan lehet az értéküket visszaadni, értékérzetüket?
Nagyon jó a kérdésed. Az első felére a válaszom az, hogy egy nagyon beteg társadalomban vagyunk, ahol az ember értéktelenedett el, és a család értéktelenedett el. A gyerekkorban, ha nem tanulja meg az ember, hogy ő értékes, ha nincs dicsérve, ha nincs értékelve, akkor egyszerűen ez vele járója. Én azt hiszem, hogy, és ebben egyetértek sokakkal, hogy ezen nem fogunk tudni egyik napról a másikra változtatni. Hogyan lehet az értéküket nekik visszaadni? Mindenféleképpen úgy, hogy nem nézzük le őket. A legfontosabb dolog, hogy egyenrangú félként kezeljük őket. Ők és én egyenrangúak vagyunk. Az önkénteseink ugyanazon a képzésen mennek keresztül, mint a rehabilitációban résztvevő nők. Pontosan azért, hogy tudják, amikor bekerülnek önkéntesként, akár oktatóként, akár más módon, eszükbe ne jusson az, hogy én jobb vagyok, vagy több vagyok. Az egyetlen dolog, ami miatt én nem a rehabilitálódó oldalon vagyok, az az, hogy máshova születtem, vagy tehát jobb családba, vagy nem kerültem bele egy ilyen bűvkörbe, de ez bárkivel megtörténhet, és ha már hoztad a mottónkat, az értéket, és hogy mennyit érsz volt a kampánynak a címe, az értékünk nagyon fontos, hogy minden ember, minden lélek értékes, és ez nem megfizethető. Ezt próbáljuk például a Facebook meg Instagram kampányunkkal úgymond letörni a társadalmunkban. Rengeteg ember vállalkozott arra, férfiak, hogy egy olyan táblát tartanak maguk előtt, hogy igazi férfi nem vesz nőt. Elindultunk először az ismerőseink és hívő emberek körében, így például ugye a hírességek közül vállalt a Süveges Gergő, Rajkai Zoltán színművész, Zámbori Soma színművész, nagyon sokan, de utánuk egy csomó más ember, hívő, nem hívő, és már tényleg a társadalom széles spektrumából jelentkeztek, hogy ők is szeretnék tartani a táblát, hogy legyen végre ebben a társadalomban ciki az, hogy a férfiak pénzért úgymond leuralhatnak egy nőt pár percre. És a nők pedig egy olyan táblát tartottak a kezükben, hogy nem árucikk. És ezzel is azt jelezni, hogy én értékes vagyok, de nem vagyok megvásárolható. Nagyon fontos és hosszú út áll még a magyar társadalom előtt, de én nagyon örülök, hogy jégtörők lehetünk ebben a témában, mert hiszem azt, hogy minden egyes állampolgár, minden egyes nemzettársunk, honfitársunk értékes és nem pénzen megvehető.
Vajon miért volt ez a nagy érdeklődés, hogy szinte maguktól jöttek híres vagy nem ismert emberek, egyszerűen rákaptak a témára? Amennyire általános egyébként a lenézése sajnos ezeknek az embereknek, annyira megérintve érezték magukat az emberek, hogy emellé álljanak? De miért?
Hidd el, én is nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki, ez egy pozitív csalódás volt. Ugye, amikor elkezdtük ezt az egészet, és azóta is nagyon sokan hülyének néznek bennünket, meg miért csináljuk ezt, hogy csináljuk ezt, de pont ezek az emberek a sokasága a megerősítő tényező, hogy jó úton haladunk, és hogy igenis a mi nemzetünk, az nem akarja, hogy ez elfogadható legyen a mi társadalmunkban. És ez nekünk erőt ad. Hogy miért, csak remélni tudom, hogy ugyanaz a szív dübörög bennük is, mint bennem, hogy ez nem jó, ez nem erkölcsös, ez nem igaz, ez egy hamis dolog, és ezt ki kell vetni magunk közül. Ez egy jó kérdés, ezt meg fogom kérdezni majd. Most van megint néhány híresebb személy, aki jelentkezett, és majd megkérdezem, hogy miért vállalták.
Az is a feladatok, azt olvastam még, hogy szemléletformálást éretek el a társadalomban. Mert szerintem ez a fő probléma, hogy nem a segítő szándék jut eszünkbe, hogy kis cicát látunk az utcán, mindenki az akar vinni, de egy ilyen szerencsétlen nőt nem akar senki megmenteni, illetve hát nem is tudom, mit lehetne tenni értük.
Igen, a társadalmunk nagyon érdekes, a család tagjaim között is még nagyon sokan kutyamenhelynek, meg ilyeneknek adják az adójuk 1%-át, amivel valahol nincs semmi gond, de én azt mondtam nekik, hogy adják például olyan szervezeteknek, mint a miénk, mert mentsük már meg először az embereket, én nagyon kutyapárti vagyok például, de ha embereket nem mentünk meg, akkor valahol nem biztos, hogy minden a helyén van, ez az én személyes véleményem, szabad velem nem egyetérteni.
Nekem képzeld, volt egy olyan élményem, ami nagyon meghatározó, nem tudom máig se hova tenni. Sürgősségére kellett bemennünk a férjemmel. Ott nem sokan voltak, mert már úgy hajnalodott, de egy nagyon összevert fiatal lány ült egyik hordágyon, várva arra, hogy valamit kezdjenek vele. Nagyon megszántam, csak annyit tudtam tőle kérdezni, hogy mióta van ott, meg hogy hát igen, hogy mennyit kell várni. Mondta, hogy ő már órák óta ott van, és már volt neki koponya, röngen, stb., mert tényleg látszott rajta, hogy nem akármennyire verték meg. Egy kiszolgáltatott, riadt, fiatal kis lány, aki furán van fölöltözve, nem az évszaknak megfelelően, és csak azt kérdezte, hogy és mikor mehetek el, és mikor mehetek el. Egyszerűen a szívem facsarodott, és nem tudtam volna, hogy mit kell vele tenni, de tudtam, hogy nincs jó helyen, tehát ha innen elmegy, akkor sem lesz jobb neki.
Nagyon jó a kérdés, hogy hogyan lehet segíteni. Én az emberek többségét óvainteném attól, hogy egyedül próbáljanak segíteni. Mi sem tudtunk egyedül. Egyedül nem megy, ahogy megy a híres dalban. Mindenféleképpen, ha ilyen személlyel találkoznak, akár egy ilyen helyzetben, ahol ugye nincs ott a futtató, ezek azok az alkalmak, amikor lehet velük beszélgetni, akkor van egy ilyen, hogy ingyenesen hívható okit telefonszám, az Országos Kríziskezelő Telefonos Segélyszolgálat. Az ő számukat esetleg majd később bemondjuk. Ők tudnak irányítani olyan szervezetekhez, ahol tudnak segíteni. Ezek a nők félnek, senkiben sem bíznak, tehát egy vadidegen nem fog tudni nekik azonnal segíteni, de ha egy olyan hozzáállással megyünk hozzá, hogyha bajban vagy, és szeretnél innen kijönni, itt egy telefonszám, akkor akár az Okit telefonszámát adja meg az ember, akár a névtelenutak.hu honlapon ott van a telefonszáma az alapítványunknak, hivatalos, nyilvános, az is hívható, és segít bármelyik szervezet örömmel. Tehát, hogy egy ilyen cetli, ha van nálunk, amit oda tudunk ilyenkor adni, az a legjobb segítség, mert akkor ő náluk ott van egy telefonszám, gondolkodhatnak, ha ki akarsz szállni, ott tudnak rajtad segíteni. Úgymond ilyen hírvivő angyalok tudunk lenni ilyenkor, mert mi megmenteni nem tudjuk őket, de hírvivők lehetünk. Nagyon sok példát tudnék mondani, amikor magyar nő került bajba külföldön, és hogy nem, amikor elmenekült a futtatói elől, az első autó, aki megállt neki, abban egy hívő ember ült, aki őt elvitte rögtön kórházba, vagy rendőrségre, vagy bárhova. Tehát, hogy igenis mi emberek tudunk hírvivők és angyalok lenni ilyen helyzetekben.
Nem szabad félni, mégiscsak valamit tenni, vagy lépni.
Igen, de ennyit. Tehát ennél többet nem tudunk, ne vigyük a házunkba, követhetnek bennünket, bármi lehet, viszont elvinni mentőkhöz, vagy rendőrségre, és ott átadni egy telefonszámot neki, ezt bárki bátran tegye meg.
Akkor most erre kitérhetnénk, hogy hogyan találnak meg titeket általában.
Általában akik hozzánk kerülnek, őket más szervezetek ajánlják, akár magyarországi, akár külföldi szervezetek. Nagyon széles hálózatot sikerült kiépítenünk az elmúlt 4-5 évben, és amikor egy magyar nő jelentkezik akár Németországból, Svájcból, Belgiumból, Hollandia, Anglia, akkor felveszik velünk a kapcsolatot, hogy van egy nő, sikerült elmenekülnie a futtatói elől, itt van nálunk már 1 hete, 2 hete, 3 hete, 1 hónapja, nem szeretne visszamenni ebbe az életmódba, szeretné újra kezdeni az életét, nem tudja, hogy hogyan, tudnánk-e segíteni. Ilyenkor megszervezzük a hazautazását, vagy a külföldi szervezet, vagy mi, vagy közösen félúton találkozva, és így kerülnek be hozzánk a nők.
Nektek vannak házaitok? Van hely számukra nálatok? Nekünk... És mennyi időre? Vagy
van egy védett házunk, ahol a nők lakhatnak. Emellett még van egy irodánk, illetve egy tantermünk, ahova ők bejárnak a napi rehabilitációs programjukra. Már első naptól kezdve nekik kell bejárniuk, tehát tanítjuk őket az önállóságra, minden nap 10-től 4-ig van a rehabilitációs program, ami azért is fontos, mert később, amikor a reintegrációba kerülnek, akkor már nem kell azzal bajlódni, hogy beérni időbe a munkahelyre, meg ilyenek, mert már megtanulták, hogy 10-re bent kell lenni. A rehabilitációs programunknak az alapját az anonim alkoholisták 12 lépése reépítjük, emellett vannak külön tantárgyak, mint visszaesés, megelőzés, félelem, egy csomó más tantárgy. Az egyik a belsőn dolgozó, tehát ilyen lelki, önfejlesztő tantárgyak, illetve vannak ilyen külső készségfejlesztő órák, mint főzőiskola, filmklub, kreatív órák, nyelvórák, angolórák, stb. Kívülről belülről megújulnak nálunk. Általában azt szoktuk mondani, hogy a rehabilitációs időszakhoz minimum 6-8 hónap kell, de ilyen egy év alatt eddig mindenki elvégezte. Azért mondom, hogy minimum 6-8 hónap, mert néha, amikor megérkeznek hozzánk, akkor nem rögtön tudják magukat belevetni, és van, hogy eltelik 1-2 hónap, mire ők meghozzák azt a döntést, hogy oké, akkor én adok egy esélyt ennek a rehabilitációs programnak, és onnantól kezdve kezdenek magukon dolgozni, feldolgozni a traumáikat, és kitalálni, hogy akkor oké, itt vagyok, elvégeztem ezt a rehabilitációt, túl vagyok a traumáimon, na és akkor most mi legyen? Ilyenkor helyeződnek át ők a második fázisba, a reintegráció fázisába, ahol ha van már befejezett iskolájuk, akkor próbálunk nekik segíteni munkát találni, ha nincs, akkor segítünk nekik befejezni az iskolát, és mellette mondjuk 4 órában dolgozni. Hála Istennek egyre több cég jelentkezik nálunk. Ők nagyon becsületesek és szorgosak. Az emberek ugye megijednek, amikor azt hallják, hogy hát de most én egy volt prostit alkalmazzak. Nem, ők emberek már. Prostitúcióra voltak kényszerítve, állatokként használták őket, de ők teljes értékű emberi lények, akik, ha ott ülnének mellettünk a buszmegállóban, vagy az istentiszteleten, vagy a bevásárlóközpontban, nem gondolnánk róluk ezt. Egyre több cég jelentkezik, hogy de ők is szeretnének egy embert, nem tudom, konyhai kisegítőnek az étterembe egy embert, erre egy embert, arra, és akkor így mindig tudunk biztosítani 4-6-8 órában munkalehetőségeket.
Azon gondolkodtam el, hogy ők ennyire egyedül vannak, tehát itt a család szerepére visszatérve teljesen a saját lábukon állnak, nincs senki, aki keresné őket, vagy akivel mással kapcsolatban lennének, mint veletek?
Akik sérült családból jöttek, tehát az alkoholista apa, stb., vagy egyáltalán nem akarnak visszamenni abba a közegbe, vagy csak ritkán meglátogatni őket, jól vagyok, szeretlek benneteket, de félnek attól a közegtől. Ugye azt a részt nem mondtam, hogy nagyon-nagyon nagy részük gyerek otthonból jön, és őnekik meg ugye nincs hova visszamenni. Tehát, hogy ezek az emberek általában elszigetelt emberek, és az új közösségük, azok a felépülő nők, meg az önkénteseinknek a serege. És ezekből lesznek új baráti kapcsolataik, az első munkahelyükön vannak az új barátok, meg minden. Szóval mindezekért nagyon fontos, hogy egészséges emberek vegyék őket körbe, és megváltoznak, ez a másik. Olyan szinten változnak meg, hogy amikor visszamennének a régi közösségükbe, nem ismernek rájuk. Hogy te másképp gondolkozol, te miért viselkedsz így? És azért, mert neki már más az értékrendje. Ő neki már az fontos, hogy ő értékes, és nem hagyja, hogy bántsák. Meghúzza a saját határait, és nem engedi, hogy kihasználják többet. Nem engedi, hogy bántalmazzák, és ezzel nem tud mit kezdeni a régi közege, és az taszítja el nagyon gyakran. Úgyhogy nem egy egyszerű dolog az újrakezdés, később sem, de nagyon érdekes, mert egy közösséggé válnak, és évek múlva is összejárnak, és az új barátnők valójában a családjuk.
Szerintem nagyon sokan vannak, akik nem ilyen mélyről jöttek, de ugyanígy nem tudják meghatározni magukat és megvédeni magukat sok mindentől az életben. Tehát itt egy olyan értéktudatot, ha már ennél a szónál maradunk, kaphatnak nálatok, ami talán a világban sem megszokott. Mi az, amit ti mondjuk hívő emberekként vagy keresztényként pluszként hozzá adtok az ő lényükhöz és a további életükhöz?
Hívő emberekként, amit pluszként továbbadunk, mindenféleképpen az a feltétel nélküli szeretet. Ezt nem is szokták érteni. Hát amikor meghallják, hogy a Névtelen Utak Alapítvány az egy keresztény értékrendeken alapuló alapítvány, akkor mindig attól félnek, hogy jaj, most jönnek ezek a vallásosak. És akkor lenyomják a torkunkon, hogy meg kell térni, meg ne csináljunk bűnt. És mikor eljönnek, akkor hát nem ezzel találkoznak. Egyáltalán nem beszélünk a hitünkről eleinte. Ha kérdeznek, akkor nyilván elmondjuk, nem titok, de ez nem a hitünkről szól, ez arról szól, hogy nekik esélyt adjunk a felépülésre. És akkor eleinte így gyanakodva néznek, meg bizalmatlanul, És akkor megtudják, hogy az emberek többsége, aki a rehabilitációs programban részt vesz, óraadóként, azok önkéntesek. Tehát a létező vagy nem létező szabadidejükből jönnek, és heti 1-2-3 órát velük töltenek önként. És nekik ez felfoghatatlan. Eddig nekik senki önként nem adott semmit. Ő tőlük csak elvettek. És itt most van 10-20-25 olyan ember, nő meg férfi, aki jön önként, ott van, törődik velük, beszélget velük, ad nekik valamit, értéket ad nekik, és ez szokta őket levenni a lábukról. Szinte minden nő, aki az alapítványunknál megfordul, előbb, mint utóbb megkérdezi azt, hogy te ezért nem kapsz pénzt, akkor miért jössz ide? És akkor elmondják az önkénteseink, akik többségében hívők, de vannak nem hívők is, hogy azért, mert szeretnék neked segíteni. Hát de miért szeretnél nekem segíteni? Mert értékesnek tartalak és szeretlek. És akkor, amikor ezek a szavak kifejezésre kerülnek, ezek a gondolatok, ezek az érzések elmondattatnak, akkor ezek a nők azt mondják, hogy itt elengedhetem magam. Itt akkor tényleg megkereshetem, hogy ki vagyok. Itt indul el egy ilyen változás. Vannak közülük olyanok, akik ennek a feltétel nélküli szeretetnek a megtapasztalása miatt azt mondják, hogy na jó, akkor adok egy esélyt a kereszténységnek. És általában nagyon érdekes, de hogy amelyik egyházból van az önkéntes, általában ugye elviszi az ő Isten tiszteletére, miséjére, vagy bárhova, és akkor általában ezekben a gyülekezetekben ezek később megtérnek, és azokhoz az egyházakhoz csatlakoznak, ami nekem egy külön öröm, hogy így láthatom Isten királyságát. Tényleg a keresztény egyházak teljes palettája ott van az önkénteseink között, és egyszerűen nagyon szeretem látni azt, ahogyan ugyanúgy elmennek katolikus misére, vagy református istentiszteletre, vagy kisegyházak, történelmi egyházak istentiszteleteire, mert az önkéntesekkel kötnek mély barátságot, a mély barátságból utána van egy ilyen, hogy de akkor te miért hiszel, miért jársz oda, elmehetek-e én is, és ez így történő folyamat. Tehát úgymond, igen, feltétel nélküli szeretet az első dolog, de utána általában érdekli őket a feltétel nélküli szeretetnek az adója, az Isten is, és sokan megtérnek a folyamatban, mert még nem találkoztak feltétel nélküli szeretettel.
Hogyan lehetne megelőzni, hogy idáig jussanak hölgyek magyarul arról kérdeznének, hogy a prevencióban mit gondoltok célra vezetőnek?
Amikor elkezdtük az alapítványt, akkor nem voltunk olyan tapasztaltak, mint most, de megértettük azt, hogy a társadalmunkban először érzékenyíteni kell, és minél több emberhez el kell, hogy jusson az, hogy ez ciki, hogy ez nem jó. A másik része, és a prevenciónak ez a nehezebb része, hogy eljutatni a fiatalokhoz. Tehát, hogy ne legyen kereslet se és kínálat se. Ne legyenek veszélyeztetett fiatalok, prédák, akikre lecsapnak gonosz emberek. Ezt általában nyári táborokban, ifjúsági szervezetekkel karöltve szoktuk mi is, és más nagyon jó szervezetek is szoktak ilyet végezni. A KUR Alapítvány, a Like Egyesület, sorolhatnám, rengeteg hívő és nem hívő szervezet van, akik nagyon jó munkát végeznek. Az Üdvhadsereg, a Baptista Szeretett Szolgálat, szóval sokan vannak. Viszont készítettünk nem hívő színészekkel, nagyon jó együttműködésben, egy prevenciós színdarabot, aminek az a címe, hogy Kiállok érted, és most, ahogy itt ülünk, már több mint 23 előadás lement egy év alatt. Többnyire gyermekotthonokban, illetve a Stúdió K színházában itt Budapesten, és ennek konkrétan az érzékenyítés a célja, tehát középiskolások mentek oda, gyerekotthonosok mentek a színházba, és utána pedig van egy ilyen drámapedagógiai foglalkozás, ahol segítenek a színészek feldolgozni a gyerekeknek azt, amit láttak, és így figyelmeztetni őket a veszélyekre, mert a prostitúcióba kerülés folyamatát mutatja be ez a színdarab. A kiállítás is ezért született meg, és nagyon nagy örömünk erre szolgál, hogy már azt hiszem 6 meghívásunk van országszerte, hogy vándorkiállítássá váljon. Többek között például egy református lelkész is meghívta az ő településére a parókiának egy nagy termét berendezni, és az összes középiskola osztályfőnöki órán elmegy megnézni a kiállítást. Szóval ilyenekre maximálisan nyitottak vagyunk, és mondom, készítjük elő, hogy az ország minél több pontjára eljuthasson ez a kiállítás.
Kaptuk visszajelzéseket arról, hogy középiskolások mit szólnak ehhez, hiszen normálisnak mondható családból származó fiataloknak ez akár túl megdöbbentő lehet, vagy talán őket nem érinti, de miért gondoljátok, hogy mégis?
ősszel déltől négyig csak középiskolásoknak volt nyitva a kiállítás. Egy-egy osztály volt egyszerre a kiállított térben, nagyon érdekes volt megfigyelni őket. Eleinte ugye heherészve jöttek be, hogy na mi ez, és általában miután már a második kiállított térből feljöttek, akkor már elkomolyodtak. Akkor döbbentek rá, hogy ezek valós történetek, hogy ez valóban megtörténhet körülbelül bárkivel, és akkor kezdtek el gondolkodni. Most ezek után mentek be a harmadik szobába, amit mi csúf nevén úgy hívjunk, hogy a pornószoba, ahol laptopokon lehet megnézni rövid videókat, ami néhány programban rehabilitálódott, vagy rehabilitálódó nőnek a személyes története, amit színésznők játszanak el. Abban a szobában van általában a fordulópont, és onnan mentek föl a szabadságszobába a kiállítás résztvevői. Ott komolyodnak el, és ott utána volt is itt a második kiállító helyen, ahol voltunk ősszel, egy ilyen foteles, kiülős rész, ahol leültünk velük beszélgetni, önkénteseink ott voltak, vagy lerajzolhatták az érzéseiket, volt egy vendégkönyv, amiben beleírhatták a tapasztalataikat, és nagyon érdekes volt, hogy a többségük az nagyon, nagyon átgondolta a dolgokat. 80-90%-uk az így nagyon sokkolódott, ugye ez is a célja, hogy szembesítse őket azzal, hogy ez velük is megtörténhet, illetve például a pornó történeteken keresztül, hogy amikor az ember odatéved, pornót néz, akkor valójában valakinek a bántalmazására kattint rá, valakinek a kihasználására kattint rá. Talán ez volt az a pont, amikor nagyon elkapta a középiskolások szívét az ügy, hogy hú, ezt én támogatom. És sok fiatal volt, aki odajött, de hát honnan tudom, hogyha pornót nézek, hogy most azzal bántalmazok egy nőt, vagy nem? És mondom neki, hogy alapvetően nincs értelme pornót nézni, mert egy mű nem valódi dolgot látsz és csinálsz, és ennél sokkal értékesebb vagy te is, meg a szexualitás is. De mondom, kettő nem tudhatod. És az emberek 80-90%-a nem önszántából csinálja a pornót. Volt olyan is már az alapítványunknál, aki volt pornószínésznő, és őt azért vetette ki a rendszer magából, mert már nem tudták annyira bedrogozni, hogy tudjanak vele filmet forgatni. Valahogy így történt a középiskolásokkal, minden osztályfőnöktől nagyon pozitív visszajelzést kaptunk. Ugye nagyon a határokat súroljuk, mert 16 év felett ajánljuk csak a kiállítást, 16 év és 14 év között pedig csak szülői, illetve 18 év alatt csak szülői engedéllyel, úgyhogy minden diák hozta a szülői hozzájárulást, hogy megnézhetik ezt a kiállítást, de az osztályfőnökök azt mondták, hogy nagyon eltaláltuk a korosztályhatárt, és hogy nagyon rendben volt, és nagyon komoly beszélgetések alakultak ki utána is ebben a témában a tanteremben.
Itt jön be a képbe az, hogy mi a férfiak felelőssége, hogyha lehet ezt így feszegetni.
Igen, tehát nagyon fontos, hogy ez nem nőügy. Mi férfiak szeretjük ezt lesöpörni az asztalról annyival, hogy hát ez ilyen feminista lobby, ez ilyen női ügy. Nem. Egy nő önmagában nem tud prostituálódni, ahhoz kell egy férfi. Zárójelben jegyezném meg, hogy férfi prostituáltak is vannak, sajnos nagyon-nagyon nagy számban, de az egy teljesen külön terület, de ez az egész ügy nincs a férfiak nélkül, és a megoldás sincs a férfiak nélkül. Ugyanis a férfiaknak kell abba hagyni a kínálatot keresni, és akkor nem lesz kínálat. Ilyen egyszerű. A másik dolog pedig, hogy a férfiak, hogyha jó apaképek lesznek otthon, a férfiak, ha jó férjek lesznek otthon, ha a férfiak, ha gondoskodnak a körülöttük lévőkről, akár a feleségükről, akár a gyerekükről, akkor ez csökkenni fog. Talán így a legegyszerűbb megfogalmazni, hogy az is nagyon nagy része, hogy a férfiak nem férfiak, és erről rengeteg pszichológus rengeteget beszélt már a társadalmunkban, hogy a férfiak nem férfiak, a férfiak puhányak, a nők vezetnek, ezért a nőknek nincs egészséges férfikép, és innentől kezdve borul az egész. Tehát valahol a családtól indul az egész, és az egészséges férfiképtől.
Kompenzálnak is talán a férfiak, hogy valahol legyen, akit leuralhatnak, nem? Tehát otthon nincs a kezükben a vezetés.
Rengeteg oka van, hogy miért nem vezetnek otthon. Az egyik az, hogy nem érdemlik ki. A másik az, hogy nem is akarják, mert ugye már akár a kommunizmus tudom idehozni, meg az elnyomó rendszert, hogy nem lehetett egészséges férfikép abban a társadalomban, tehát nem felmenteni akarom őket véletlenül se, ne érts félre, de hogy ez megint csak egy generációs dolog, és rendkívül fontos, hogy a férfiak elkezdjék megtanulni, hogy mi az egészséges férfilét, és hogy az nem csak a szexualitást jelenti, hanem sokkal több felelősséggel jár férjnek lenni, apának lenni, férfinak lenni egy társadalomban. És igen, ki kell érdemelni azt, hogy valaki engem kövessen, hogy valaki bennem merjen bízni. És amikor ezt nem teszik meg, akkor ugye nincs, aki kövesse, elválik tőle a felesége, vagy bármi történik, szétesik a társadalom, és akkor póteszközökhöz nyúlunk, ekkor jön be a pornó, ekkor jönnek be egyéb segéddolgok, mint például a prostitúció. És valahol itt igenis okolható a férfi. Nyilván, ha tud róla, hogy ő nem egészséges férfi, de hát az emberek többsége nem tud erről. Tehát ezt is el kell mondani, hogy igen, fontos, hogy férfivá váljál, fontos, hogy döntéseket hozzál, hogy vállald a felelősséget. Akár igazad van, akár nem. Maximum később azt mondod, hogy elnézést, tévedtem. De hát ez emberi dolog.
De ez egy jó felelősség is lehet, tehát egy jó érzés lehet nekik, hogy rájuk van bízva a kislányuk, de a feleségük is, hogy megvédje őket. Itt már ki is érdemelheti a szeretetüket, tiszteletüket, és az őt is erősíti, stb., nem?
Tehát... Nagyon mélyre megyünk, de tetszik. Igen, de ugyanakkor a feleségek meg nagyon gyakran félnek rábízni magukat a férjükre, amikor összeházasodnak, mert van egy nem egészen jó apakép, amiben ők felnőttek, és félnek, hogy a férjük is ilyen lesz. Ezért ők félnek rábízni magukat a férjükre, a gyerekeiket is félik rábízni, ezért majd én irányítom, és megint folytatjuk azt az ördögi kört, ami már évtizedek óta zajlik az országunkban, vagy akár évszázad óta is. Szóval, hogy itt a nőknek is olyan férfiakat kell keresniük, akik hajlandóak a változásra, a fejlődésre, önismeretre, és a nőknek maguknak is be kell látniuk ezeket a dolgokat, hogy én hozok egy mintát otthonról, egyáltalán nem biztos, hogy olyan lesz a férjem, de hogy én tehetem őt tök ugyanolyanná, mint az apám volt, azzal, hogyha nem engedem. Nem mondom neki, hogy drágám, légy szíves, nem lehetne ezen változtatni, tehát rendkívül konstruktív kell, hogy legyen mindkét fél, a férfi és a nő is egy családban, ahhoz, hogy a változás lehetősége meglegyen.
Te szerinted mennyire lennél más, milyen apa vagy férj, hogyha nem hívő ember lennél? Igen, mert ez szépen hangzik, de magunkat nem tudjuk a mocsárból kihúzni hajunknál fogva, tehát
az a helyzet,
azt hiszem, hogy Isten kell ezt, tehát
is,
itt eljutottunk.
Is, igen, ezzel. Igen. Nyilván Jézusnál jobb férfi ideál nem volt a Földön, ezt nagyon fontos leszögezni, és igenis rengeteget kapok Istentől, rengeteget tanulok, akár a saját gyerekeim nevelésében.
Közbe kell szúrnom, hogy Jézus nem láttuk, milyen apa lett volna, vagy férj.
Az atya viszont apa volt Jézus apja, és az ő viszonyukban gyönyörűen látszik a szeretet egy apa és egy fiú között. Tehát én Istentől, az atyától nagyon sokat látok abban, hogy hogyan szerette ő Jézust. Megdicséri, ő benne gyönyörködöm. Tehát olyanokat mond, olyanokat lehet tanulni az atyától a Bibliából, ami nagyon is példaértékű. Ez az egyik dolog. Igen, hívőként teljesen más apa vagyok, ezt aláírom. De amit szeretnék elmondani a nem hívő hallgatóknak is, hogy a mai pszichológia az egyre közelebb áll a Biblia igazságaihoz. Én nem győzök rácsodálkozni, például Csernus Imre, aki azért, ha valamiről híres, az nem biztos, hogy a keresztény értékrend, de olyan értékeket fogalmaz meg a férfi és a nő szerepben, az előadásain a házasság és a párkapcsolatok témában, ami szinte kivétel nélkül mind biblikus alapokon nyugszik. Tehát a pszichológia elkezdett eljutni ugyanarra az értékrendre, ahol a kereszténység már évezredek óta van. Szerettem volna azt kihangsúlyozni, hogy nem hívő emberek is, igenis önismeret által, igenis utánaolvasással, előadások hallgatásával, rengeteg fantasztikus előadás van YouTube-on fönt. Hívő, nem hívő pszichológusoktól már is tök jó, itt jegyezném meg, hogy rengeteg hívő pszichológus van végre. Pál Feri a katolikusoktól, Tapolyai Emőke a reformátusoktól, és sorolhatnám, de akár nem hívők, Bagdi Emőke, Csernus Imre, stb., akiket érdemes hallgatni, rengeteget tudunk tőlük tanulni abban, hogy hogyan tudunk egészséges férfiak, nők, apák, anyák lenni.
Mivel lehetne segíteni a ti szolgálatotokat, a Névtelen Utak Alapítvány munkáját?
Elsődlegesen a hívőknek azt mondanám, hogy kezdjék imádsággal. Támogassanak bennünket az imáikkal. Nagyon nagy szükségünk van rá, és ez nem csak ilyen keresztényi szleng meg duma, hanem tényleg így gondoljuk. Isten nélkül az életek többsége nagyon nehezen tud, vagy vagy egyáltalán nem megváltozni. Ez az egyik dolog. A másik, önkéntesként lehet hozzánk jelentkezni, ha bárki felmegy a névtelenutak.hu-ra, akkor ott vannak telefonszámok, e-mail címek, ahol lehet jelentkezni, és rengeteg féleképpen lehet önkénteskedni, külsős emberként a hírünket vinni, más szervezetek, emberek felé, háttérmunkával, nagyon sok területen van szükségünk még segítőre. Egyre több nő jelentkezik, hála Istennek, segítséget kérni, és azért egyre több a feladat meg a munka, ami egy jó probléma. Ezt mindig szeretjük. Ezen túlmenően szoktuk mondani, hogy szükségünk van adományokra is, adományokból élünk, akár az 1%-ra, szintén fent van a honlapunkon, akár utalásos adomány, csekkeket is tudunk küldeni, ha valaki csekkel szeretne adományozni, de nem csak a pénzre kell gondolni, ezt is szeretem kihangsúlyozni, mert például a védett házunkban rendszeresen elromlanak ilyen dolgok, hogy porszívó, mikró, kávéfőző, teamelegítő, szóval ilyen tárgyakat nagyon gyakran szívesen fogadunk. Tényleg ilyen használati tárgyakra is nyugodtan szabad gondolni, azok is nagyon jól lennek. Női ruhák például. Ugye gyakran vagy semmi nélkül érkeznek hozzánk a nők, konkrétan tényleg egy kis táskával, vagy azzal sem. Ruhában mindig hiány van, és mindenféle méretű női ruhát szívesen látunk, olyat, amit bárki szívesen hordana, kérjük, hogy csak olyat adományozzanak. Tehát ezekért elutazunk, ha csak egy mód van rá, Budapest és vonzás körzetében szinte bármikor, országos szinten pedig ilyen egyeztetés szerint az önkénteseinken keresztül.
Van-e még, amit üzennél a hallgatóknak a munkátokkal, szolgáltatókkal kapcsolatban?
A legfontosabb dolog, amit így üzennék zárásképpen, az mindenféleképpen megint csak kétrétű. Az egyik a kiállításon a vendégkönyvünkbe beírt két mentős orvos is egyébként, de az egyik, aki látta a kiállításunkat, azt mondta, azt írta be, hogy eddig, amikor kihívtak egy túladagolásos esethez, akkor én csak a drogost láttam. Most már látni fogom a szexuálisan kizsákmányolt embert, és nagyon köszönöm a kiállítást. Úgyhogy ez lenne az egyik dolog, amit zárszóként mondanék, hogy buzdítanék mindenkit arra, hogy próbálja meg látni az embert a kiszolgáltatottsága mögött, mert ez egy kiszolgáltatott helyzet, amikor valaki az út szélén kényszerül állni. Ez egy kiszolgáltatott helyzet, amikor valaki arra kényszerül, hogy naponta 10-15-20 férfi használja az ő testét és lelkét. És a másik dolog, ezt a hívő testvéreinknek üzenném. A Kispesti Evangélikus templomban Deák Laci lelkész egy fantasztikus tanítást, prédikációt tartott ebben a témában. János 8 volt az ige szakasz, amiből prédikált, és nagyon tetszett, hogy a paráznaságon kapott nő történetét hozta párhuzamba a mi munkánkkal. És ugye ott azt mondja Jézus, hogy aki nem vétkes, az dobja rá az első követ. És mi keresztények főleg gyakran szeretünk bármilyen bűnösre követ dobálni, hogy azt a követ tegyük el, és legyünk inkább Jézusiak, és tegyünk meg mindent azért, hogy az a nő mehessen és ne vétkezhessen többé. Talán ez lenne az árszavam, és talán ezt próbáljuk mi az alapítványnál is csinálni. Úgyhogy köszönöm, ha ebben akár egy imádsággal, akár máshogyan segítenek.